Szevasztok, ez itt újra Hekk és Lángos, limitált létszámmal és limitált kiadásban, úgyhogy most csak speciálisan nektek készült hekkeket és lángosokat sütünk. By the way, jártam a római part környékén, és gondoltam, beugrok egy, hát hekket nem, de lángos kontentet akartam tolni, legalább egy fotóhelyig egy lángos tenni, de már nagyon késő volt. De egyébként ez a 14. adásunk, ami azt jelenti, hogy lassan több mint 3 hónapja toljuk ezt a podcastet, úgyhogy nem gondoltam volna, hogy tényleg így ilyen gyorsan eltelik az idő, és ráadásul még kőkeményen kapunk feedbackeket is, tehát hogy hallgatnak is minket valósnak tűnő személyek, és néha még vissza is jeleznek. Köszi szépen, hogy vagytok, és hajrá csak így tovább. Itt van mellettem még egy Electro Ninja, Hello Ninja.
Hello, sziasztok.
Illetve egy nagyon állat Béla, aki nagyon állat.
Szervusztok, nagyon állat Béla vagyok, és most ébren is vagyok.
Igen, ébren van, viszont a figyelmét más köti le. Épp a bejelentkezés előtt mondta, hogy az első negyed órában nem igazán lesz számunkra elérhető, tekintve, hogy éppen hekkel, illetve a hekkelésnek a végén jár. Mesélj pár szót, mit művelsz éppen, csak hogy lekössön.
Nem vagyok belőle. Jó, köszönöm szépen egyébként. Most pont van időm egy kicsi, mert éppen egy hosszas folyamatnál tartok, úgyhogy van még egy 6 percem. Semmi, vettem egy Nintendo 3DS-t körülbelül egy évvel ezelőtt, és felupdételtem, amikor hazajöttem, és szembesültem vele, hogy ezt a felupdatelt állapotot nem lehet feltörni. Tehát ugye már miért törjük fel? Azért törjük fel, gusztustalanok vagyunk, hogy ingyenesen tudjunk játékokat rátenni, meg ilyenek, de annyi mentségem van egyébként, hogy én azért akarok rá, tehát én olyan játékot akarok rátenni, ami nem elérhető jelenleg a Nintendo Shopból. Na mindegy, szóval nem tudtam akkor egy évvel ezelőtt feltörni, mert az akkori legújabb firmware-t nem lehetett exploitálni, és mert akkor jött ki egy nagyobb patch, úgyhogy beletörődtem, úgyhogy vettem már, van rá egy raklap játékom, meg mit tudom én mi, és egyébként tehát aranyárban vannak a Nintendo 3DS játékok szerintem, tehát ez ilyen 10 000 forint, vagy nem tudom mennyi, de mondjuk jók, tehát most nem azt mondom, tehát jók, csak érted, ahhoz képest, hogy egy ilyen kis kéziszar, ahhoz képest egy 10 aranyba kerül egy játék, azért ez durva. Jó, nyilván lehet olcsóbban is kapni, de kit érdekel. Na és a lényeg az, hogy most egy egyik kollégámnak lett 3DS, így vett egyszerűen a netről, és az már így fel volt törve, és hát nagyon durván néz ki, azt kell, hogy mondjam. Tehát így...
Ki vett? Kinek van a 3DS-e, és nem én vagyok az?
Hát most akkor
sípolt ki a
nevét. A Tominak.
A ruhadarab nevű.
Igen, a ruhadarab.
Jaj, ki másnak, tehát akinek van switche,
igen, van egy switche,
meg aki fél év alatt kb. Az összes Apple terméket megvette. Jó, oké, megvan. Na, ki másnak
jó,
lehetett
de,
volna
tehát
még
ő, tehát ő használtan vette, és mondom, tehát minden föl volt rajta a hackkel, meg minden, és ez úgy néz ki, tehát hogy van rajta egy olyan dolog, hogy Free Shop, ez a neve, az meg beszarsz, ugyanolyan shop, mint a Nintendo-jé, csak az a különbség, hogy sokkal jobban lehet rajta keresni, tehát maga a felülete sokkal jobb, mint amit az eredeti Nintendo ad, mert olyan szintű szűréseket lehet benne csinálni, hogy az agyad eldobod, na mindegy. És...
Jó, mondjuk ez őszintén szólva Nintendo is vezetében ez nem lep meg, hogy valami, ami online téma, az sokkal jobb máshol, mint a Nintendo-nál, tehát ők nem ehül
híresek. Igen, ez egy kicsit gáz nekik, hogy a fekete piac sokkal jobban néz ki, mint a nem, és akkor már arról nem is beszélve, hogy ugye, tehát a fő lényeg az, hogy oda bész, és bármelyik játékot azonnal egy kattintással is töltődik le. Olyan játékok is, amik ugye egyébként nem elérhetőek, mert nagyon sokszor csinál olyat a Nintendo, hogy mit tudom, egy játékot már valamiért, nem tudom miért, lő le, nem fingom nincs, hogy miért, nem néztem utána, ennek sem, de leveszik a shopról. Vagy csak egy bizonyos régióban elérhető, tehát nem bazd meg, nem veheted meg. Meg akarod venni? Nem veheted meg, megtiltom. Tehát így tolják, úgyhogy tehát ebben a Free Shop-ban azokban bármit megcsinálhatsz. És gyakorlatilag már napja néztem a leírás hozzá, hogy a tökönbe kéne ennek nekiállni a dolognak, mert nem triviális. Tehát azért álljunk meg, tehát ugyan le van írva idiótáknak lépésről lépésre, hogy mit csináljál, de nekem is volt egy lépésem, ami nem volt eléggé jól leírva, illetve kettő is, amiről vissza kellett lépnem egyet. és hát nyilván van egy olyan, mivel hogy firmware-rel szarakodsz, meg mindenféle törésekkel, ezért megvan a lehetősége annak, hogy, hogy a 3DS-ed hát brikkelet, tehát gyakorlatilag használhatatlanná teszed, bár állítólag manapság ezt már elég nehéz megcsinálni. Nekem egyelőre nem sikerült, mert majdnem kész van. Tehát már majdnem kész van, most éppen egy backup fut rajta, hogy azért eltegyem a feltört, lemented üzé firmware-jét, és működjön a dolog.
Tehát azt is jelenti, hogy vissza lehet csinálni később, tehát hogy elmented és vissza tudod tenni a állapot, vagy ha egyszer belenyúltál, akkor az már látszik.
Hát elméletileg szerintem az látszik. Ez egy jó kérdés, mert igazából minden portnál volt backup, ebbe belekedett. A visszautat még nem néztem meg, megmondom őszintén. Most egyelőre előre nézünk, de kismilliomodik fájlt kell letölteni, kismilliomodik GitHubról, és ezeket különböző könyvtárakba beletenni, szkripteket indítani, le van írva, hogy mit kell csinálni, csak nagyon érdekes, azt kell, hogy mondjam. Van is egy nagyon érdekes, tehát egy nagyon érdekes exploitot találtak. Az volt a lényege, hogy valami szíddel le van enkriptálva, ugyebár a SD kártyán lévő tartalom, és ez egy gyenge szíd, és vissza lehet fejteni. És konkrétan most már van az interneten elérhető, tehát két fájlt kell neki megadni, és ők kibrute-forszolják ebből a két fájlból a te szídedet. És onnantól kezdve mindenféle trükkökkel, egy exploittal elkezdhetsz írni olyan területére a 3DS-nek, ahol egyébként nem kéne tudnod. De ezt ki kellett brute-forszolni, és az a durva, hogy feltöltöttem el erre a honlapra két fájlt, ami kellett neki, és azt mondták, hogy kb. Egy fél óráig kész lesz, meg úgy gondoltam, hogy általában videókártyán kell ezt is izelni, ezt is brute-forszolni, és már föl voltam készülve, nem, már töltöttem le a pályatot, meg mit tudom én mi, hogy majd én kibrute-forszolom, de úgy voltam vele, hogy kipróbálom a nyilvánosan elérhető szolgáltatást. Hát az meg körülbelül 2 perc alatt feltörte nekem. Nem mondom, akkor faszom se fog itt izét telepíteni. Ugye ez volt a kérdéses pontja az egésznek, az egész történetnek, hogy ezt a seedet fel tudom-e brute-forszolni egy nap alatt, vagy valami, mert onnantól kezdve elméletileg már működik. Na mindegy, ez meg volt 2 perc alatt, úgyhogy nem is hittem. Azért álltam neki felvétel előtt, mert mondom, hát akkor most megnézzük, hogy van esélyem, vagy nincs esélyem, és hát olyan jól ment, hogy most már a csúszda végén vagyok. Úgyhogy a műsor végére valószínűleg már már ezerrel játszani fogok.
És teljesen őszintén, csak amiatt kezdtem el ezt a témát boncolgatni, nem azért, hogy
nem azért, mert érdekel
az ingyen játék, hanem egyszerűen az, hogy nem látsz ebben veszélyt, tehát, hogy belekül olyan is abba a firmware-be, ami utána, hogyha online a device, akkor bármit kommunikál, vagy nem nagyon látsz így.
Az a baj, ebben de teljes mértékben látok benne. Hogyha ezt a részét tekintjük, ez a része bármi benne van. Tehát, de egyébként ez nincsenek volt annó, talált annó egy cikket, egy nagyon érdekes cikket egy hipotetikus szenárióról, ugyebár ma ez webfejlesztéshez kapcsolódik, de ugyanaz a történetnek a lényege, tehát másnak a kódját, publikált kódját használod. És az volt a lényege, hogy nem emlékszel, Ninja, hogy melyik weblap volt az, ahonnan mindenféle JavaScript-eket lehet letölteni. Tehát van egy JavaScript framework, amit föl lehet tenni.
Ez a Node.js frameworkről szólt, igen. És gyakorlatilag annyi volt az egész, hogy a srác elkezdte mondani, hogy elmondom akkor, hogyan vagyok ott minden egyes JavaScript alapú website-ban, és férek hozzá mindenhez, amit a website-odon csinálsz, és azt csinálta, hogy az open source community-be elkezdett a Node.js alá valamit fejleszteni, valami nagyon alap dolgot, valami library-t, azt hiszem, ami a logokat színesen jeleníti meg a JavaScript konzolon. Kutyát nem érdekli, de mivel ez tök jó dolog, mert szép meg minden, ezért ő neki ezt beválogatták, ahogy hívjákból, beválogatták a Node.js-nek a repozitóriába, és onnantól kezdve mindenki, aki Node.js-t használt, az ezt is megkapta, ezt a csomagot is. Na, és akkor ebből a csomagba rejtette el szépen azt, hogy mindemellett még, hogyha password mező van a DOM-ban, a Document Object Modelben, azt hiszem az a neve ennek, mindegy, a HTML oldalon, akkor annak a tartalmát azt szépen lekopizza, és karakterenként elküldi a saját kis szerverére, meg hogyha username mező van, akkor azt is mindemellett, és akkor így szépen ezt így leírta, hogy ő, lépésről lépésre, hogyan jutott el onnantól, hogy beposztolt egy forráskódot a izébe, az open source community-be, odáig, hogy a Node.js snippetje az belekerült gyakorlatilag az összes nagyobb site-nak, a Node.js-en alapuló site-oknak a működésébe, és akkor hát persze ez volt azóta a vége ennek, hogy természetesen ez nem igaz, de akár meg is történhetett volna, úgyhogy én a helyetekben blokkolnám a scripteket, meg az olyanokat, amik nem kellnek, például a Google Syndication, meg amit tudom, amiket itt említette. Aztán nekem is egyébként a figyelmebe ajánlották ezt az írást, ami marhára elgondolkodható és nagyon jó. Szóval, ja, ez egy reális veszély.
Annyival tudnám ezt az egész dolgot, tehát mivel vagyok én egy picit nyugodtabb, és valószínűleg megint az lesz, hogy az a baj, hogy már megkaptuk, hogy nagyon sötéten látjuk a világot, de én úgy érzem, hogy én még mindig iszonyatosan világosan és naívan állok sokszor a dolgokhoz, mert hogy láttunk már olyat, hogy volt kollega, aki posztolta, hogy mit tudom én, ő már 1998 óta már a flopiait is titkosította, tehát azért úgy gondolom, hogy én ettől egy nagyon naívabb embert képviselek a világban. Következő, ezek a dolgok, amik fel vannak, ez mind-mind nyílt forráskódú cucc, amiket én használok. Tehát, hogyha ezekben lenne, meg ezeket most már évek óta sok-sok éve használják, tehát ez nem ma van, hogy fú, srácok, ma van a legújabb cucc, itt van az újabb cuccom, akkor használjátok. Nyilván benne van egy bizonyos mértékben bizonyos mennyiségű rizikó, de úgy gondolom, hogy ez egy élő community, ahol ez olyan dolgok, amiket már használnak sok-sok-sok-sok éve. Tehát azért a Nintendo 3DS például, csak hogy a példánál maradjunk, tehát ez már legalább egy 3 éves kütyű. Itt a srácok már, többségük már évek óta ismeri egymást. És ugyanúgy, mint ahogy a Cracker meg a community-ben nyilván van egymásnak a lövése, meg mit tudom, egymás exploitjainknak a fikázása, de úgy gondolom, hogy ezek már eléggé kipróbált és tehát végigvitt dolgok. Amik még mindig problémások, tehát volt olyan, hogy töltöttem le, megmondom őszintén, most kikitérő, megmondom őszintén, hogy általában, hogyha játékot vagy szoftvert veszek, akkor én azokat megveszem. Ritkán van az manapság már, hogy akár filmet is, vagy játékot torrenteznék. Megmondom, én támogattam általában a szoftverfejlesztőket, Nintendo-ikat is támogattam, vettem 3D-st, vettem egy raklap játékot, úgyhogy ők már megkapták a pénzemet, úgyhogy egy picit sincs lelkiismeret furdalás, olyan játékokat szeretnék játszani, amiktől ők már nem engednek. Szóval támogatom a szoftverfejlesztőket, de van úgy nagy ritkán, hogy mit tudom, meg akarom nézni, hogy egy játék fut-e a gépemen. Tehát egyszerűen csak hardware igény szempontjából, és lássuk, hogy az a hardware igény ez nem mindig pontos, amit az ember olvas az interneten. Tehát én szeretem látni, hogy az tényleg fut-e az én gépemen, és van olyan már, hogy mit tudom én, a héten is volt, hogy letorrenteztem egy játékot, nem tudom melyik cracker csapatnak a crackerte föl, félve leszkenneltem meg, mit tudom én, mielőtt föltettem, elolvassa az ember a torrenthez tartozó leírásokat, kommenteket, mert van az, hogy sipákolnak, hogy mit tudom én, hogy malware, meg mit tudom én. Azt nyilván akkor megpróbálom elkerülni azt a kiadást, de volt már olyan, hogy például volt, hogy cracket én néztem meg, hogy mit csinál. Na nem bit szinten, de hogy megnéztem virtuális gépben, mintha malvert elemeznék, hogy körülbelül mi fog történni, hogyha ez a crack kit elindul. Tehát mit tudom én, kommunikál-e az internet felé, tehát what happens. Amelyikre nem voltam biztos, és nem találtam alternatívát. Úgyhogy, hát ja, valahol meg kell bízni, meg valahol bizonytalannak is kell lenni. Én most itt úgy döntöttem a 3D-s hekkelésnél, hogy bízok bennük. Hátha-nátha.
Nyilván nem konkrétan 3D-esre gondoltam, hiszen abba annyi minden nem tűnhet el, tehát annyi minden nem lophatnak el tőled, mi az, amit...
Hát ez benne van a bankkártya, tehát azért, mert ugye be van kötve. Úgyhogy azt azért el tudják lopni.
Még az már izgalmasabb, meg igazából, nem tudom, kamera van-e benne,
van,
de tudom megfigyelni,
van,
lehallgatni.
Persze. Mi az, hogy kamera? Még ezt
ja,
is
hát
lát.
Az úgy ja, igaz, mert 3D-es figyel az izével. Ja, szóval ez így már izgalmasabb, de én kicsit így általánosságban gondoltam ezt így átbeszélni, vagy beszélni pár szót arról, hogy miért nem javasolt annyira ilyen cracket, vagy hát lopott megoldást használni, benne. Hiszen nem tudjátok, mi van benne.
Addig, ameddig nem olvasod el a source kódját sorról sorra, és nem tudod pontosan, hogy mi történik benne, addig nem lehetsz benne biztos az, hogy ez esetleg nem fogja valamit csinálni. Na és akkor megint itt vagyunk a Richard Stallmannál, aki azt mondja, hogy csak is kizárólag open source, és mit tudom én mi, mert hogy pont azért, hogy open source, és bárki elolvashatja, és hogyha szeretnéd, akkor változtathatsz rajta, illetve hogyha meg a biztonság érdekében. Na ez megint egy olyan kérdés, hogy melyik a biztonságosabb szoftver, az open source, vagy az, amelyiknek zárt a forráskódja. Nem is tudom, hogy ezt kimerje megnyitni ezt a dobozt.
Mert ez egy... Hú, ez a doboz, ez egyébként meg volt feszegetve, ahogy hívjákon is, azon a konferencián, ahol elhagytam a tárcámat. Hú, melyik is volt az? SecOps. Ott volt valami kód minőséggel kapcsolatos előadás, és ott arról volt szó, pontosan erről, hogy addig, amíg nem open source egy megoldás, amit mondjuk egy feladatra az ember választ, hanem egy harmadik félnek a saját titkos, proprietary cucca van benne, addig abban nem bízhatsz meg, kész. Egyszerűen nem lehet azt trustednak venni, mert nem tudod, mi van benne. Hiába tanúsítja neked, bár nem tudja tanúsítani, mert nem tudod, mi van benne. Úgyhogy ez tök komoly dolog.
Abszolút, abszolút. Ezt én is így gondolom. Tehát amit valaki tanúsítja, abban meg kell ugye bíznom. Tehát, hogy ha a tanúsítvány rendelkezik, akárki, akármilyen weboldal, akármilyen szoftver, azt előbb nekem meg kell bíznom, és hát ugye ezeket mind lehet ugyanúgy megvenni. Tehát, hogy mondjam... Most miért bízzak egy tanúsítványban? Azért, mert USA-ból származik, azért, mert a nem tudom, Amerikai Egyesült Állam adta ki, vagy azért, mert a Google-é, vagy azért, mert egy jól csengő cég van mögötte. Tehát ez most attól én még nem kéne elfogadjam ezt a tanúsítványt. Nyilván megbízok benne, mert megbízok benne, valakiben úgyis meg kell bízni. És ez, amit pedzegettek a hallgatóink, Telegramon is, hogy hát miért baj az, hogyha rólunk adatokat gyűjtenek, miért baj az, hogy a Facebook esetleg elhalásza azokat az információkat, amiket elhalászik. Nem baj, tehát hogy lehet ezzel együtt élni, én mindig, tehát Twitteren válaszoltam ott csípőből egy hallgatónak a kérdésére ez ügyben, hogy nem baj ez, lehet így, csak azt el kell akkor fogadni, hogy egy burokba zár téged. Tehát a saját választásaid, saját adataid, saját információid alapján, vagy saját úgymond igényed szerint téged be fog zárni egy burokba, és utána abba fogsz élni, tehát nem fogsz kitörni olyan híreket, olyan információkat, olyan reklámokat kapsz, ami téged az előzményeid alapján érdekelhet, és mondjuk elveszted azt a kreativitásodat, hogy mást is láss azon kívül. És ez a legjobb példa, és szintén nem szeretek politikáról beszélni, de a választások utáni megdöbbenések, hogy mindenki azzal jött, hogy hát de kiszavazott a Fideszre, hogyha minden ismerőse az ellenzéket pártolja. És hát persze, hogy azt pártolja, mert azt látod, azt hallod, abban a burokban, abban a buborékban azt hallottad, mert nyilván nincsenek olyan ismerőseid, akik Fidesz pártiak, vagy nincs annyi, és akkor nyilván azt hiszed, hogy tiéd a világ, mert hát senki nem kedveli. És ez a baj a Facebookkal is, hogy olyan dolgokat fog elétenni, amit úgy gondolja, hogy téged érdekel, neked fontos lehet, és mondjuk, hogyha csak egy tized fokot kezdél eltéríteni az érdeklődésedet célzottan, akkor befolyásolni tud téged, befolyásolni tudja a döntéseidet. Itt igen, a Cambridge Analytics nagyon jó példa, hogy ott mi történt, hogy történt. És csak ennyi a baj vele. Tehát, hogy egyrészt bezárt téged a saját érdeklődési körödbe, nehezen tudsz onnan szabadulni, nehezen látsz azon kívül, illetve hát meg tudja másítani a véleményedet, meg tudja hamisítani a világról alkotott képedet. Amit ugye megtesz nagyon sok média is, tehát, illetve hát nagyon sok média, ez így hülyén hangzik, hiszen a média már önmagában egy többes szám. Tehát amit szinte nem fogadhatsz el egyik újságnak, honlapnak, weboldalnak se, mert ugye senki nem állítja a tényleges valóságot, mindenki valamennyire feldíti, de mondjuk úgy, hogy az ilyen online médiák és a Facebook az kicsit azért más kategória, tehát hogy... A Facebookon nagyon, nagyon lehet butítani, hiszen megbízunk benne. Ha valaki, mint ahogy a köztes hallgatónk is, ezt megfelelő helyen kezeli, vagy egyáltalán nem is használja olyasmire, vagy ahogy Béla is mondta, hogy hát igazából van, de hogy nem feltétlenül van, vagy nem akarta, vagy hogyha nem kezded el használni, akkor el se kezd, mert nem kell. Igen, így lehet használni, és ezt mondtam én is nektek, hogy, hogy egyszerűen csak úgy kezeld, mintha az egy nagy plakát lenne, amit mindig magaddal húzolsz, hogy ez vagy te, és akkor nem esett baj. Ha kicsit mélyebbre mész, akkor már jöhetnek a bezárások és egyebek. De hát ezt mindenki maga dönti el, tehát én ezt nem akarom, meg szerintem nem is azt sugaltuk, hogy most ki mit csináljon, mi csak mutatunk egy képet, hogy mi lehet, mi történhet veletek így a nagy világban. Ez az én álláspontom ez ügyben.
És tudod, mi ez érdekes? Bocsánat, hogy belevágok. Akkor, amikor kiment ez az adás pénteken, vele egy időben ment ki, vagy hát vele egy időben volt a Tiloson ugyanez a téma a Facebook, és én meg pont azt hallgattam. És igen, szóval vezetnem kellett, és akkor a kocsiban ugye azt szoktam hallgatni. Na, a lényeg az, hogy azt mondták, pont erre a felvetésre, amit te is megemlítettél, ezt a buborék dolgot, arról volt szó benne, és azt mondta ott a műsorban szereplő kolléga, hogy ez igazából egy feature, és nem is biztos, hogy ez annyira rossz. Következővel indokolta ő ezt meg, és egészen logikusan hangzik. Akkora információ mennyiség áradna felénk az idővonalon keresztül a általunk követett személyektől és egyéb forrásoktól, hogyha nem lenne a preferenciáink, vagy a vélt preferenciáink alapján ez megszűrve, akkor valószínűleg a fél óra vagy egy órányi lapozgatás és scrollozgatás után is még csak azt látnánk, ami 5 perc alatt bejött oda. Tehát egyszerűen kezelhetetlenné válna, ezért muszáj ezt valamilyen szinten hát előszűrni a számunkra, emészhetővé tenni.
Ez teljesen így van egyébként, tehát amikor régebben volt ilyen, hogy még lehetett azt, hogy kikapcsolod ezt az előszűrést, és nem tudom hány évvel ezelőtt volt a Facebookon, és egyszerűen hihetetlen mennyiségű információ. Én ezt Twitteren élem meg, tehát voltak ilyen időszakok Twitteren, amikor így nem figyeltem arra, hogy kit követek, kit nem követek, hanem így akinek volt egy-két érdekes tweetje, azt bekövettem, és mit tudom én, volt egy ilyen 100-200 követettem, akik mondjuk úgy beszédesek voltak, hát az egyszerűen lehetetlen. Tehát egy nap végén megnyitod a Twittert, és azt látod, hogy mit tudom, hogy az alkalmazást, és azt látod, hogy van egy ilyen 200, jó esetben 200 olvasat van tweeted, hát az hihetetlen. És akkor az még kevés, tehát aki ennél több embert követ, és mondjuk úgy a folyamban benne van, tehát az a folyamatos chat, és tényleg mint egy chat szoba, ahol vannak benne egyszerűen 400-500-an, és megy a folyamatos információ, csak hát az hihetetlen. Tehát és akkor Facebook ugye ez halmozottan. Úgyhogy ezt el tudom fogadni, meg alá tudom írni, hogy ebben van valami, csak nem feltétlen értek azzal egyet, hogy ez így jó. De szerintem azért, tehát ezt elmondtam szerintem az előző adásban is, hogy azért népszerű a Facebook, és azért tud így működni, mert egyszerűen mi ezt akarjuk. Tehát nekünk kényelmes az, hogy minket egy buborékba bezárjanak, és azt kapjuk, amit elénk tesznek. Tehát ami volt a Wall-E című mesébe, hogy ülünk a kis fotelünkbe, és visz minket a gép, és elénk teszi azt, amit kell, és ki se kell mozduljunk ebből, hogy megszerezzük az információt, hanem tolja a szánkba egy csövön át, mint a, nem tudom, pulykának, vagy a libának a tömése.
Biztonság, tehát a kényelemért általában valamit fel kell áldozni. Az életben mindig, nem csak a biztonságban, hanem valamit. Tehát mindig eladsz valamit. És mindig meg kell keresni azt, hogy mi az, amit a kényelmedért éppen feladtál. Azzal, hogy mit tudom, autóval járunk, az azt adjuk fel, hogy elhízunk például. Tehát nem mozgunk annyit. Csak a legegyszerűbb példa. Ugyanígy a Wall-E-ban ez is volt, ugye ebben mindegyik el volt hízva, mint a szar. Mindig azt tesz fel, oké, tök jó, tök jó haverokkal csetelni, meg mit tudom én, de mit adtál fel érte? Nincs ingyen evéd.
Hát a legjobb példa az, amit egy másik podcastnek a telehanyán beszéltünk, hogyha most 90-es és 2000-es éveket néznénk, akkor valószínűleg másodkazetánkon osztanánk meg egymással az adásokat, hogy na, akkor hallgassátok. Nem specialty kávét, meg ilyen-olyan kézműves röhöket innánk, hanem anyászokat, vagy borsodit, és így tovább. Tehát, hogy meg nem, mit tudom én, PUBG-znénk, meg Fortnite-oznánk a neten, vagy Street Fighter-eznénk, hanem lentengóznánk az utcán, és jó lenne a világ. Meg nem csetelnénk egymással, hanem ott beszélgetnénk egy sör mellett, vagy valami. Tehát, hogy igen, kényelmes az, hogy mondjuk én tudok beszélni a több száz kilométeres lakó apámmal, akivel mondjuk úgy régebben nem tudtam, csak ilyen levélfordultával, de azóta meg hát még annyit sem beszélünk, mint amikor annak idején leveleztünk. Tehát, hogy kényelmes ezt innen így megoldani, egy kattintása ott van, ugye kitágult a világ, de nem élünk vele. Aki meg él vele, az meg teljesen másképp, tehát, hogy túlzottan, és nem tudom. Ugye az emberi kapcsolatokat ölheti meg, aztán nyilván nem kell ez így legyen, meg nem minden esetben van ez így, tehát hogy ezek ilyen eléggé elsalkított és sötéten, vagy hát feketén látó dolgok, de hát lehet ilyen is. Aztán nyilván mindenki eldönti magának, hogy ő hogy alakítja ezt a függőségét, vagy nem függőségét. Van, aki el tudja engedni, van, aki meg nem.
Na, én például kifejezetten nem szerettem semmilyen szinten, úgyhogy én ilyen sötéten láttam a saját Facebookomat.
Hát jó, de te feka vagy.
Én feka, én mindenképpen sötéten látom, igen.
Ja. A másik, amit így a hallgatónk így jeleztek, hogy nem vagyunk elég pontosak, vagy nem minden esetben vagyunk, tehát vannak tárgyi tévesztéseink, tárgyi mulasztásaink, igen, vannak. Ezt talán legelső, vagy akár nulladik adásnak is mondható, ahol leszögeztük, hogy nem leszünk bitbuzzerátorok, és nem megyünk le olyan szintre, mert egyszerűen egyrészt ezt egy podcastben nem lehet, tehát hogy szerintem teljesen irreális elvárni azt, hogy mondjuk malvert analizáljunk podcastbe hallás alapján, vagy olyan információkat pontosan egy beszélgetés formájában megosszunk, és mi inkább befelé szeretnénk menni, hogy egy beszélgetés legyen mondjuk úgy 2-3, néha 4 emberrel, aki beszélget egy akár sör mellett, vagy nem tudom, éppen most egy Xbox controller mellett arról, hogy éppen mi történt, mi van, vagy éppen tudást osszon meg. És akit érdekel, annak ez egy ilyen figyelemfelkeltés, hogy na, ide kell elindulni, e felé kell nézelődni, de semmiképpen se szeretnénk mi megmondani, vagy kikakilni a spanyol viaszt. Nem, ez csak egy ilyen, van ilyen téma, aztán lehet googlizni, aki mélyebben akar látni, vagy lehet kérdezni. És pont ezért jó az, hogy mi itt beszélgetünk viszonylag pongyolán témákról, és higgyétek el, a Bélát és Ninját nagyon nehéz ebbe a hogy mondjam, közegbe rángatni és itt tartani. Tehát ők nagyon el tudnak menni, amikor mi munkahelyen kávézunk, vagy akár egy ebéd mellett, olyan szinte le tudnak menni, hogy akik így kevésbé vannak szakmailag annyira a toppon, hát így folyik a nyálunk, hogy most akkor ők vagy miről beszélnek. De nem ez a cél, tehát hogy nektek, akik szakmailag értitek, vagy sokkal messzebb vagytok, vagy jobb helyen tartotok, nektek ott vannak a konferenciák, ti úgyis elolvassátok azokat a fórumokat és bejegyzéseket, és megértitek szinte félszavakból, mi történik. Na, nem ti vagytok a célközönség, nektek max. Egy ilyen beszélgetünk róla, és ti meghallgatjátok, vagy max Telegramon, hogyha mélyebb kérdések vannak, vagy mélyebb témák vannak, akkor tudunk erről beszélni, de az adásban semmiképp nem szeretnénk ennyire mélyen lecsúszni, úgymond.
Már csak azért.
És szerintem ezt említettem is.
Már csak azért sem, mert hogyha mélyebben akarnánk beszélgetni, akkor ezekre esetleg fel kéne készülni ezekre a kérdésekre, és ez nagyon, legalábbis nálam ez nagyon nem játszik.
Hát nem csak azt, hanem akkor az már mű. Tehát, ha felkészülünk a kérdésekre, meg előtte átbeszéljük az összes kérdést, hogy miről fogunk beszélni, akkor elveszlődik ennek az olyan spontán beszélgetés hangulata, amit igyekszünk tartani, vagy igyekszünk átadni. Aztán nyilván, mivel egy podcast, és mivel nem tényleg egy asztal mellett beszélgetünk, hanem Skype-on át, ezért nehéz ezt így megtartani, hogy ténylegesen annak tűnjön, de ez azt annak szánjuk, tehát, hogy igazából mi így szeretnénk, vagy így szoktunk beszélgetni való életben is, csak kicsit gördülékenyebben, és jobban egymás szavába vágva, ami ugyanúgy a felvételen is megtörténik, csak utána a vágásnál ezeket szétcsúsztatom, tehát, hogy
tényleg?
Ez a cél, nem... Igen.
Jó, én még nem vettem észre.
Hát ez a lényege, igen.
Oh, jó vagy.
Ez a lényege, hogy ne vedd észre, hogy néha szavanként vágom meg a mondani valótokat, és csúsztatom egymásra, hogy ne káosz legyen, és egymásra beszélés, vagy éppen aki csak belenevet a másik szavába, azt lehalkítom, a mondani valót azt felhangosítom, tehát hogy ja, hát ezzel játszok el.
Mennyi munka van itt a háttérben?
Igen, van, akad. Főleg az előző adásnál volt izgalmas, ahol mondjuk nekem elszállt ilyen 15 perc környékén a felvétel, és akkor próbáltam így utólag így felvenni azokat, amiket így a 15 percben mondtam, meg amiket titeket felvezettelek, szóval ez ilyen izgalmas hát dolog.
Pont ez...
De én imádom, tehát hogy én nagyon szeretem ezt csinálni.
Pont ezért meghallgattam az előző adásnak az első 15-20 percét, és semmit nem hallottam benne. Mármint úgy értem, hogy tehát hallottam a beszélgetésünket, de nem tűnt fel, hogy így el volt tűnve az eleje, mármint hogy így utólag vetted fel, úgyhogy le a kalappal, ja. Ügyes volt. Pedig én ott voltam.
Igen, te tudod, hogy nem volt ott az az anyag, ami hiányzott.
Igen.
Ja. Oké, amit ezen a héten hoztunk, vagy amiről beszélgetni akartunk, és ez is hallgatói kérdés volt, ha jól emlékszem, hogy Wi-Fi-ről nem beszélgettünk még, tehát hogy a WLAN hálózatok védelme, biztonsága, ilyesmi. Én ezen gondolkodtam egyébként, hogy ezeket kifejtsük ezt a témát jobban, tehát hogy a Wi-Fi-ről úgy beszélgessünk-e, és akár tanácsadás szintjén mi az, amire figyelni kell, hogyan kell beállítani, stb. És én arra jutottam, hogy nyilván nem tudunk minden eszköznek a beállításáról lemenni, hiszen nem ismerünk minden eszközt. Tudunk pár dolgot mondani, amire érdemes figyelni, vagy akár ilyen fogalmakat megmagyarázni, viszont hogyha ennél mélyebben akartok, akkor egy eszköz megjelöléssel, illetve egy lokációval, hogy hol laktok, akkor megnézzük szívesen kívülről, hogy jól van-e beállítva. Nem, nyilván nem. De hogy egy eszköztípus megjelöléssel tudunk esetleg egy ilyen checklisten végigmenni, mi az, amire figyelni kell, vagy mi az, amit érdemes beállítani, de azért nagy része szerintem a mostani Wi-Fi routereknek kb. Ugyanaz a belseje, vagy hát az ilyen fogalmak azok már szerencsére nem, hát legalábbis bízom benne, de régóta nem láttam ilyen vadidegen Wi-Fi routert, úgyhogy bízom benne, hogy azonos mondhatni, úgyhogy ha pár gondolatot tudtok mondani, mire érdemes figyelni, vagy mi az, amit érdemes megnézni, akkor azt abba belemehetünk.
Mielőtt.
Kezdjük ott, hogy ti mit használtok.
Várjál.
Igen?
Hallottok?
Jó,
okay. Mielőtt belemegyünk, még a tájékoztatással kapcsolatos, illetve a tájékoztatás minőségével kapcsolatban kezdtem el mondani valamit, feltűnt, hogy nagy a csend a vonalban, és igen, valójában következőt akartam még elmondani, hogy tök jó volt, hogy kaptam egy visszajelzést, egy nagyon értékes visszajelzést az egyik hallgatónktól, aki szembesített azzal, hogy ténylegesen félreinformáltam itt a hallgatókat. Volt egy rész, és most kicsit így visszakanyodok, ez olyan, mint amikor az újságban valamit rosszul írnak, és akkor így helyesbítik. Egy, mit tudom én, 3-4 számmal később.
Ez most egy ilyen rész lesz.
Ez most egy ilyen rész lesz, hogy gyorsan helyre teszem a dolgot. Nagyon igaza volt a hallgatónak. Valóban tök rosszul mondtam, a switchben, a hálózati eszközben nincsen olyan tábla, ilyen ARP, IP, vagy hát ARP tábla, ami összerendeli a MAC address-t, a rajta lévő hálózati kártyáknak a címeit, az IP címekkel. Semmi köze nincs a switchnek ehhez. Egyszerűen nincs rá szüksége, mert a switch csak a MAC address-ekkel foglalkozik. Tehát ő neki olyan táblázata van, ami azt tudja, hogy melyik portján melyik MAC address van, és ha netán ezt nem tudja, akkor pedig broadcastról is kérdez. Úgyhogy ezt mindenképp szerettem volna elmondani, hogy nehogy itt téves információk legyenek, ez nagyon fontos. A másik az, hogy igazából ez nem is tájékoztatás, hanem tajtékoztatás volt korábban, úgyhogy ez ilyen nem teljes körű dolog. Hát ez van. Vannak dolgok, amiket én se tudok, meg mi se tudunk, tehát azért megtanultuk az iskolában, aztán elfelejtettük, mert mondjuk 10 év óta nem volt rá szükség. Úgyhogy ez előfordul, tökre hálásak vagyunk a visszajelzésért, és mi is tanulunk belőle, úgyhogy ez tök király. No, és most akkor a Wi-Fi. A Wi-Fi-vel kapcsolatban igazából, hát én összeírtam néhány pontot, mint készültem. Én azért készülősebb vagyok, én az iskolában is készülősebb voltam, mint Béla, úgyhogy én készültem.
Még annyit, mielőtt elkezdett, hogy ugye keresztes hallgatónk Tamás jelezte, hogy hát ő nem gondolja, vagy nem tudja, hogy most adjon-e visszajelzést, hogyha hibázunk, vagy sem. tekintve, hogy hát ez így hosszú venni ki magát, és nem, tehát nem vagyunk olyanok, nem sértődünk meg azon, hogyha felhívod a figyelmed arra, hogy hibáztunk. Az más kérdés, hogy nyilván szerved meg az autós rádiód, azért ne hagyd a kocsiban meg ilyenek, tehát hogy nem fog megsértődni, csak figyelj oda az autós rádiódra, mert ki tudja, hogy kik fogják kivenni a kocsiból. És ez most ismét egy poén volt, tehát nem fogunk ilyet tenni. Nem, jelezetek vissza, tehát
persze, nézd meg.
Én a főnökömtől kaptam visszajelzést, hogy...
Jól megismerted.
Hogy így tudja nagyon jól, hogy hogy így, meg úgy, meg amúgy, meg hát kicsit kellemetlen neki, hogy ő kell ezt így visszajelezze nekünk, de hát ott volt a hálózatoknál egy mulasztásunk, meg egy félre információ, mert hogy az nem is úgy van, és hogy így... Jó, hát igen, tehát hogy van ilyen, és abszolút köszi szépen, tehát hogy inkább mondjátok el, és inkább beszéljünk róla, mint hogy esetleg mi is abban a hitben vagyunk, hogy jól mondtuk, és máskor is így mondjuk el. Szóval nem, köszi szépen, nyomjátok a feedbacket, az kell. Ha már feedback, mindenképpen iTunes-ba, aki iTunes-on hallgat minket, az nyomjon egy értékelést, ezáltal előrébb sorolnak minket a podcastek listájában, úgyhogy az mindenképpen fontos, hogy máshoz is eljussunk, illetve amit mondani akartam még, hogy nincs illetve, nyomjatok értékelést iTunes-on, ahány csillagot érdemlünk annyit, egy rövid kommentet hozzá, és köszönjük szépen. Na, Wi-Fi!
Wi-Fi, iTunes vissza, semmi esetre sem készülnek egyébként Maltégó profilok a visszajelzőktől, még hogyha rossz a visszajelzés, akkor sem, tehát nem kell ettől tartani, hogy itt összeállítjuk a személyi aktáját az illetőnek. Ha. Na, szóval, a Wi-Fi-vel kapcsolatban, ugye hát óriási divat lett a Wi-Fi, mert mekkora királyság az, hogy nincsen mindenféle madzag szanaszét a lakásban, hanem így vezeték nélkül lehet rá kapcsolódni. Ennek ugye óriási hátránya az, hogy a rádió hullámok terjednek szanaszét mindenfelé. Ez volt a bevezető szöveg. Védeni kell ezeket az információkat, le kell titkosítani valahogy. Úgyhogy enkriptáljuk le őket. Akkor, amikor megveszünk egy eszközt, egy Wi-Fi routert, akkor és bedugjuk hogy hívják be, akkor előre konfigurált eszközt kapunk, ami csak a minimális működéshez szükséges előre konfigurálást tartalmazza, beállításokat, ami azt jelenti, hogy valószínűleg egy alapértelmezett IP cím tartományon fog üzemelni, tehát egy alapértelmezett IP cím tartományból fog kiosztani címeket a hozzá kapcsolódó eszközöknek, ez általában, mit tudom én, ilyen 192.168 0.0 vagy 1.0 hálózat, és ezt mindenféle titkosítás nélkül végzi. Tehát ha csak megveszük a boltban, letesszük és bedugjuk, és felkapcsolódunk rá, akkor jó eséllyel nem lesz titkosítva a vezeték nélküli kapcsolatunk. Tehát az első dolog, amit ilyenkor csinálni kell, az, hogy a Wi-Fi hogy hívják ott, a Wi-Fi titkosítást, azt be kell állítani. Semmi esetre se használjunk webet, ez a Wired Equivalent Privacy nevű rövidítésnek a, vagyis hát betűszava, és ez hivatott annak idején a vezetékessel azonos titkossági, vagy hát biztonsági szintet hát megvalósítani. Na hát, ez a vicc kategória gyakorlatilag. Azóta kiderült, hogy ezt az nyitja ki, aki nem akarja, még az is ki tudja nyitni. Vannak erre módszerek, tökéletesen lehet, de gyakorlatilag annyi a lényeg ennek a webnek a kinyitásának, hogy megfelelő számú bizonyos csomagot, úgynevezett inicializációs vektort kell összegyűjteni a levegőből, egy ilyen kapcsolatból, és ha ez megvan, ez a bizonyos számú csomag, akkor abból egy matematikai algoritmussal szépen ki lehet számolni a titkosító kulcsot, és akkor megvan szépen a titkos adat, vagy hát a hozzáférés, és onnantól kezdve, ha ez megvan, akkor lehet szépen dekriptálni a teljes tartalmat. Na most volt egy ilyen nehezítés ebben, hogy oké, persze, össze kell szedni, mit tudom én, 400 000, most csak mondtam egy számot, inicializációs vektort, de hát ennyit nem tudsz összeszedni csak, mit tudom én, 3 hónap alatt, vagy 5 nap alatt folyamatosan sniffelve a hálózatot, hát kinek van erre ideje, meg energiája. Nem, sokkal egyszerűbb ennél, ugyanis megfelelő csomagokat beküldözgetve, ilyen ARP csomagokat kraftolva, beküldözgetve ebbe a hálózatba, szépen triggerelhető, hogy inicializációs vektorokat küldjön vissza nekünk a megcélzott webbel titkosított hálózat, tehát igazság szerint egy pár óra alatt össze lehet szedni a megfelelő paketmennyiséget, csomagmennyiséget, és abból ki lehet számolni, tehát webet semmi esetre se használjunk, csak akkor, hogyha kimondottan a könnyű célpontok közé akarunk bekerülni. Helyette érdemesebb a WPA2-est használni, WPA2. Ez már sokkal jobb, de csak akkor biztosít normális védelmet, hogyha megfelelő erősségű jelszó van hozzá. Megfelelő erősségű, nem is jelszónak hívják ezt, hanem ez a passphrase angolul, vagyis egy ilyen jelmondat, vagy kifejezés, jelkifejezés, talán ez lehet magyarul. Tehát egy szép, nagy, és nehezen megegyezhető, és nem szótárazható karaktersort kell alkalmazni, azért, mert ennek a feltörése sokkal-sokkal nehezebb. Ennek a feltöréséhez az kell, hogy, és most a konkrétan a jelszó megfejtésére célzok, tehát az kell, hogy először is elcsípjen az ember egy handshake-et, vagy egy autentikációs protokoll részletet, amikor ugye beautentikálja magát egy eszköz a Wi-Fi hálózatra. Szerencsére ezt is lehet triggerelni, tehát hogyha én ledobatom egy megfelelő csomaggal a hálózatról a megcélzott egyik gépet, mert mondjuk olyan közel vagyok hozzá, hogy ezt meg tudom tenni, akkor ugye az vissza fog jelentkezni, és a visszajelentkezést, hogyha elcsípem, akkor már meg is van a autentikációs csomag, és ezt már brute force-olni lehet, tehát ezt már ki lehet szótárazni. És akkor az ember rámegy egy rettenetesen nagy szótárral, és akkor ha közte szerepel, és mondjuk mit tudom, mint valaki azt a nagyon secure jelszót választotta, vagy passphrase-t választotta, hogy kutya, meg macska, meg mit tudom én ilyeneket, szótári szavakat, azt meg fogja találni. És akkor meg lesz. És onnantól kezdve, hogy ez megvan, be se kell lépnie elég, hogyha dekriptálja vele azt, amit ő lesniff fel. De be is tud akár lépni már ezzel. Aztán, ha megvan ez, és sikerült egy erős passphrase-zel egy WPA2-es titkosítást beállítani, akkor utána mindenképp be kell állítani az admin jelszónak a jelszavát. Vagy hát az admin accountnak a jelszavát. Azt a jelszót, amivel menedzselni lehet a hálózatot. És ezeket minél hamarabb, tehát ezt tényleg úgy érdemes csinálni, hogy vagy a legegyszerűbb az vagy a legcélrevetőbb az lenne, hogyha vezetéken kapcsolódunk a routerhez, és úgy állítjuk be a admin passwordot, és utána csináljuk meg a Wi-Fi-nek a titkosságának a beállítását, és addig egyetlen egy eszközzel se kapcsolódunk hozzá Wi-Fi-n. No, de ha ez megvolt, akkor még fontos beállítani azt, hogy a SSID, maga a hálózatnév ne legyen azért túl beszédes. Tehát neki igazából nincsen akkora nagy kockázati tényezője, mert hogyha én azt látom, hogy a szomszédomnak az a Wi-Fi-je, hogy mit tudom én, Gézuka, vagy Bélánál ott az a Wi-Fi, hogy vigyázz a rádiódra, vagy valami ilyesmi, az így vicces, de nem annyira veszélyes. De hogyha mondjuk engem úgy hívnak, hogy na, mondjuk kis Emőke, és a Wi-Fi-mnek meg az a neve, hogy kis Emőke otthon, vagy home mondjuk, vagy ilyesmi, akkor ha valaki ezt egy word driving során, vagy éppen egy Google eszköz bekesselte a lokáció azonosítás, vagy lokáció szolgáltatás használata során, akkor ennek a GPS koordinátái, ezek meg lesznek valahol. És hogyha a kis emőkére kíváncsiak vagyunk, hogy hol lakik, de mondjuk nem mondja meg, tegyük fel, eljön hozzánk, mit tudom én, állásinterjúra, vagy ez egy hülye példa, mert ilyet soha nem csinálnánk, de mondjuk
soha
eszembe nem jutna, eljönne mondjuk, hát mondjuk mit tudom én, mellettem ül a moziban, na, és akkor megtetszik, és megnézem a mobilomon azt, mert van egy ilyen appom, egy alkalmazásom, ami ahol látom azt, hogy kinek a mobilja milyen, ahogy, milyen jeleket keres, milyen wifiket keres, és látom, hogy a kisemőke otthon nevű hálózatot keresi mellettem valakinek a mobilja, és hát körülöttem Lajosok ülnek, meg Bélák, meg Gyulák, egy emőke van, aki látszik, hogy kisemőke. Mondjuk hülyeséget beszélek, mert pont én vagyok az, aki...
Aki látszik, hogy kis emőke. Rá van írva, hogy ez olyan kis emőke.
Tök mindegy. Lényeg az, hogy... Tehát az lényeg, hogy valaki megnézi ezt. Na, mert ugye én vagyok az emőke. Nem én akarom az emőkét megkeresni. De lényeg az, hogy valaki az emőkét ez alapján be tudja határolni, hogy hol lakik. Ugye, mi ebben a para? Hát az, hogy utána oda megy, és megvárja este, és akkor bármi lehet. Na, nem tudom. Tehát engem ez zavar.
Sok kis emőke.
Ja, hát nem csak az. De ezzel kellemetlen pillanatokat lehet okozni bárkinek. Úgyhogy én azt javaslom, meg én úgy szoktam csinálni, hogy lehetőleg ne legyen személyes a hálózatnév. Aztán...
Hát de ugye nem csak ez a veszély ennek, hanem hogyha mondjuk a gyár defaulton hagyod, és mondjuk vagy a gyártó benne hagyja, hogy mit tudom én, TP-Link, TP-XYZ8968, akkor igazából tudod, hogy mi a típus a routernek, és már csak ahhoz kell egy alap admin nevetési jelszót, és hát ugye sok esetben az egy publikus listából megtalálható, tehát hogyha te mondjuk nem változtatod meg, és úgy hagyod az SSID-dat, ami a gyári default, akkor abból lehet könnyedén egy router admin jogot, vagy logint találni. Tehát,
jó, de ahhoz hozzá kell férned.
Meg visszavejtető.
Jó, szomszéd, de
ahhoz is férned. Sok esetben.
Szomszédoméknak a vezeték nevük van kinn a routeren, úgyhogy... Csak hogy mindenki tudja, hogy az övéké.
Tuti. Az fontos, igen. Tehát, hogyha konkrétan őt akarom kompromittálni, akkor megkeressem az adatbázisban, hogy hol van ő, hol van a koordináták, ahol fogható az, ez a wifi. Oda megyek, letáborozok, kocsiból elkezdem nyomni felfelé, és kész. És hogyha sikerül bejutnom, akkor győzelem, és aztán már lehet tőle küldeni a spameket, aztán meg majd rajta jut a tech. Na, tehát... Tudom, hogy ez megint olyan ilyen valószínű, meg minden, de megtörténhet. Tűnik. Nagyon sötét, de megtörténhet. Én hallottam olyanról, hogy valaki azért, hogy ne a saját internetét használja, egy szürkébb, vagy nagyon, egészen sötét szürke hacker akcióban elment egy olyan lakott területre, egy olyan lakóövezetbe, ahol volt open wifi, és az Open Wi-Fi-n keresztül hajtotta végre azt az akciót, amire neki szüksége volt. És így, hogyha ott nyomozás lenne, akkor az illetőt fogják el, meg rajta, őt fogják megkérdezni, hogy ez mégis mi volt, ami történt, nem pedig azt, aki ezt ténylegesen csinálta. Tehát mondom, ez egy olyan dolog, amit érdemes azért levédeni. Visszatérve, tehát akkor az SSID lehetőleg ne legyen személyes.
Bocs, hadd szakítsalak megint meg. Nem akarok teljesen hülyeséget mondani, de úgy emlékszem, hogy Németországban ez például törvényileg tilos, hogy te nyitott wifi-t használj otthon. Egyrészt, mert nem oszthatod meg az internet szolgáltatásodat, másrészt meg pont emiatt a visszaélések miatt konkrétan büntetik, hogyha ha valakinek nyitott a wifi-je.
Uh-huh. Ja, tényleg. Meg a szkennelést is ezáltal, ha jól tudom, vagy legalább a bepróbálkozást. De ebben nem vagyok biztos. Jó. No, aztán, ami még nagyon-nagyon fontos, hogyha már be van állítva az SSID, van egy jó erős passphrase-ünk és egy VPN-k, az, hogy a VPS, mint funkció, mint feature, mint vívmány, azt ki legyen kapcsolva azon az eszközön. A legfölöslegesebb dolog a világon. Én ezt nem hiszem el, hogy bárki is használ VPS-t manapság. Egyszerűen nem tudom elképzelni azt, hogy én megnyomok a routeren egy gombot, aztán megnyomom a gombot a kis eszközömön, és akkor összekapcsolódnak, és ezzel én jó vagyok, nem? Én az eszközömön beállítom a passphrase-t, meg a SSID-t, és akkor vagyok jó. Miért mondom ezt, és miért gáz a VPS? Azért gáz a VPS, mert egy óriási nagy sebezhetőség az esetek egy bizonyos részében. Nem minden router sebezhető rá, megsérülékeny erre, de amelyik igen, az viszont nagyon. Ez a Pixidust nevű sérülékenység, vagy a Pixidust attack az, ami ezt kihasználja. Ennek annyi a háttere, azt hiszem volt már róla szó korábban, hogy bizonyos, tehát ahhoz, hogy ez a VPS működjön, ez egy 8 8 vagy 6, mindegy, valahány karakteres PIN kód, a VPS kód, és akkor ez gyakorlatilag brute force-olható. Tehát hogyha én odaállok megint csak a kis autómmal, benne a laptopommal, meg az antennámmal, valakinek a, és most nem veled antenna, hanem egy másik antennával, ráirányítom az antennát, ugye, erre a célpontra, és elkezd, és VPS az aktív, mert akkor ő bejelenti, a router az kijelenti, hogy ő aktív VPS-en, na, akkor VPS-en elkezdem szépen a PIN kódokat növelni egyesével fölfele, akkor van a legbutább eszköz, ami nem is blokkol ki, és akkor mit tudom én, 2 nap alatt végigléptettem az egész szekvencián, és meg lesz a VPS kód. Mi történik, ha egy jó VPS kódot adok be egy routernek, a VPA-val van titkosítva, azt csinálja, hogy plain textben visszaküldi nekem a passphrase-t. És akkor onnantól kezdve én kapcsolódok hozzá, azzal a passphrase-zel is be vagyok jelentkezve, és autentikálva vagyok. Na, a D-Link DIR600-as például nem lokkol ki. Kipróbáltam. A szembenévő házban volt valakinek egy DIR600-asa, és fogtam egy iránysugárzóval, rámentem, és hagytam 2 napig futni. Meglett. De ez a, hogy hívják, ez a legbutább eszköz. Az összes többi általában már 3-4-5 sikertelen VPS PIN próbálkozás után letilt. Ez elkerülhető. Tehát megfelelően megválasztott várakozási időkkel a PIN kódok beütések között, ez elkerülhető. Ezért hosszabb időbe telik megfejteni, de még így is megfejthető, és ha jó a célpont, ha olyan a célpont, hogy érdemes, mert mondjuk tegyük fel, valaki fizetett 1 milliót azért, hogy megcsináljam, akkor lehet, hogy kivárom azt a 2 hetet, amíg ki tudom nyitni a VPS-ét. Ez már egy kicsit komolyabb cucc. Aztán az is lehet, hogy letilt. Mert ha letilt, akkor megváltoztatom a MAC adreszt. Na, bum, és akkor újra kezdem. Aztán, ha netán letiltott a VPS, és nem tudom MAC adresszel megváltoztatva ezt megcsinálni, semmi vész, megfelelő mennyiségű pakettel megszórva, túlterhelve az eszköz újra fog indulni, és ha újraindult, akkor megint nyitva lesz a VPS-e, és lehet újra játszani. Működik. Aztán a kedvencem, és most jön a Pixidust, az, hogy ahhoz, hogy a VPS működni tudjon, ahhoz véletlen számra van szükség, mert egy ilyen titkosításos történet játszik benne. Mondtam, hogy encryptionből, meg titkosításból nem vagyok túl jó, de azt tudom, hogy ezeknél az eszközöknél annyira rettenetesen rossz a véletlen számgenerátor ezekben a olcsó routerekben, a chipekben, ami a Wi-Fi chipek benne, annyira szar, hogy egyszerűen nem tud véletlen számot generálni. Vagy nullákat ad vissza mindig, ugyanazt az értéket, vagy pedig a rendszeridőt, az aktuális rendszeridőt. És akkor a rendszeridőt használja rand seedként. Gyakorlatilag ezt használja alapnak. Így megfelelő matematikai algoritmussal, ha sikerül elérni azt, hogy egy másodpercen belül visszaküldjön 2 VPS, hogy hívják ott, request választ, nehezen fogalmazok, de mindegy. Tehát, hogyha el tudom érni azt, hogy egy másodpercen belül jöjjön nekem 2 olyan érték, amiből matematikailag már tudok számolni, akkor ki lehet számolni belőle a VPS PIN kódot. És ez egy olyan 40-50 tized másodperc alatt megtörténik. Tehát tényleg tized másodpercek kérdése. Ezt is kipróbáltam. Ezt úgy próbáltam ki, hogy konkrétan erre írtam egy olyan scriptet, ami leszkenneli a Wi-Fi eszközöket, hálózatot, megnézi, mi az, ami VPS-ben utazik, és aztán rápróbál a Pixidust-tal mindegyikre, és amelyiknél működik, annál szinte azonnal, tehát gyakorlatilag a parancs lenyomás, az enter lenyomása után elküldi a megfelelő requesteket, és amint visszajön, már írja is ki, hogy megvan, vagy nincs meg. És ha megvan, akkor ott van a plain text, hogy hívják, passphrase, mert ugye akkor megvan a VPS PIN, ő beküldi a VPS PIN-t, visszakapja a passphrase-t, és kész, győzelem. Tök jól működik. És akkor megcsináltam úgy, hogy a fülhallgatómban akkor, hogyha új eszközt próbált, akkor egy bizonyos hangot adott, és hogyha sikerült, felnyomni azt az eszközt, akkor meg egy másik fajta hangot adott, és akkor így sétáltam a lakótelepen, és hallgattam, hogy ping, ping, pong, és tudtam, hogy akkor egy megvan. Ez ilyen. Na hát ez egy épp elég jó, éppen elég jó indok arra, hogy a VPS-t azt mindenki kapcsolja ki. Kész, kapcsolja ki.
Igen, itt nagyon, nagyon nem az a sötét oldal, hogy most, tehát ugye mindig azt szokott lenni védekezés, tehát például a szüleinek, hogyha azt mondom, hogy jó jelszót adjanak a wifi hálózatnak, akkor mindig az a kérdés, jó, de hát mit tudnak tőlem ellopni? Nyilván semmit, tehát, hogy jó eséllyel nem tudnak semmit elvinni, jó eséllyel nem fognak betörni, és a bankadataidat, vagy bármit elvinni, tehát nem lehallgatni fognak, hanem a te nevedben fognak támadni. Tehát könyörgöm, te leszel az, aki a következő támadást végrehajtod, vagy mondjuk úgy gyanússá válsz, és a rendőrségnek aztán magyarázhatod, hogy feltörtek, könyörgöm, kit érdekel, tehát hogy senki nem fogja tudni bizonyítani, senkit nem fog érdekelni, te vagy az első számú gyanúsított, onnantól kezdve már rossz helyzetből indulsz, hogy te miért vagy ott, és miért csinálod azt, amit, úgyhogy ezért kell figyelni, nem feltétlen azért, mert hogy most ellophatnak bármit, de egyébként meg el is lophatnak bármit, nem érnek.
Tehát, de ugyanúgy
célponttál
válsz. Ugyanez a kérdés merült fel ugyebár a Facebookkal kapcsolatban is, hogy ugye most mi a pöcsért kéne ezt, és annyira behúzni a kéziféket, meg amit tudom, meg beszigorítani. Nem tudom, tehát nem hiába rendelték be Zuckerberget 5 órára a izzasztóba.
A szenátusba.
A szenátusba, igen.
És még annyit, hogyha azért, hogyha benn vagy, ahogy hívják, akkor benn vagy a wifi-ben, tehát vagyis hát a wifi hálózaton, akár távolról egy irányított egy iránysugárzóval mondjuk, akkor ott vagy. És akkor már azon a körön belül vagy, ahol már az ember nem védekezik. Tehát akkor már valószínűleg a NAS-on, ami ha van NAS, akkor a NAS az jelszó nélkül elérhető. Egyszerű fájl megosztásként. Azért, mert otthon van. Mert meg kiférne hozzá a izéhez. Ugye a wifi-n keresztül úgyse lehet hozzáférni. Nem adom meg senkinek. Ha vendégeim jönnek, akkor ők mondjuk a guest LAN-t használják, a guest wifi-t. Ha pedig valakinek megadom, akkor mindegy, akkor ott vagyok mellette, és úgyse fogja csinálni. Tehát lényeg az, hogy akkor nem az van az ember eszében, hogy ott most akkor le kell jelszavaznom a fájl szerveremet otthon, amin én filmet nézek. Na, hát oda lehet föltölteni például ajszéket, az illegális tartalmakat, csak azért, hogy úgy meglegyen. Le lehet szépen archiválni, vagy ha már file share, akkor meg lehet fertőzni, és akkor mehet rá a backdoor. És akkor szépen utána már bárhonnan vissza lehet rá kapcsolódni, mert nyitva van a gép, és kikapcsolódik az interneten keresztül az én kis szerveremre, vagy éppen a DNS-t piszkálom meg, és az ő megbízható DNS szerverét átállítom az én nem annyira megbízható DNS szerveremre, ami mellesleg minden egyes website letöltés esetén még egy iframe-et beinjektál, ahogy hívják be. Beinjektál az oldalba, és akkor mindegy mine-ol nekem ezért, bitcoint, akármit. Tehát érted, ez benne a para, hogy ha már bent vagy, akkor viszont nagyon bent vagy. Tehát könnyékig, meg tetőtől talpig ott.
Arra használod, amire akarod. Igen. Együtt éltek, mindent, eszik a hűtődből.
Így van, totál mindent. És igen, látod a többi hálózati forgalmat is. Még azt is láthatod, ami HTTPS-en történik, akkor, hogyha ügyes vagy, mert azt is meg lehet csinálni, hogy mondjuk egy CA-t, egy Certificate Authority-t viszel magaddal. És akkor egyszerűen újra titkosítod az ő forgalmát. Egy man in the middle csinálsz. De ez most, ebben most annyira nem menjünk bele. Lényeg az, hogy a VPS-t ki. Aztán, mi van még? Említettem a guest hálózatot. Na, vannak olyan intelligensebb eszközök, ilyen wifi routerek, mint például a UPC-nek is van ez a connect box-a, ez a fehér csoda, ami egyébként ez egymillió sebből vérzik, tehát rettenetes dolgokat tud produkálni. Többek között például nem lehet, ezt a legkedvencem volt, amikor megkaptam az eszközt, és elkezdtem konfigurálni, és kérte, hogy írjak be egy jelszót neki az elején, egy ilyen bejelentkezési jelszót, és elkezdtem írni, és akkor így láttam magam, hogy írom be a jelszót. Nem pöttyöket, meg csillagokat tett oda, hanem konkrétan a karaktereket, amiket beírtam oda. Ez borzasztó, tehát ez iszonyú. Nem is tudom erre, nem tudok erre mit mondani. Tehát valaki előtt oda nekem be kell lépnem, nem tehetem, mert látni fogja, hogy mit írok be oda. Ez szörnyű. Aztán az viszont tudja, és az tök jó, hogy guestnetet lehet vele csinálni. Tehát tudsz csinálni egy wifi-t magadnak otthonra, amin az egész család dolgozik, meg te is dolgozod, meg mit tudom én, és hogyha jön hozzád vendég, akkor neki a guest LAN-t adod meg, egy másik wifi access point, vagy hát másik wifi SSID, vagy hálózatnév, egy másik jelszóval, és az nem látja azokat a dolgokat, amik a operatív belső hálózatodon vannak. Tök jó. Tehát tudod szeparálni, és megmutatod,
sőt, hogy... tudsz különböző, tehát tudsz 5 GHz-en is, meg 2,4-en is külön ID-val, tehát hogy igazából az egészet meg tudod duplázni. Tehát tudsz olyat, hogy 5 GHz-en, mit tudom én, ez és ez a név, meg 2,4 GHz-en ugyanaz a wifi, meg ugyanez guest-en is, tehát hogy egész jó feature-jei vannak, én imádom egyébként, csak megbízható olyan szempontból, hogy fagyás, ilyesmi, tehát üzemeltetés szempontból megbízható. Hát igen, vannak security aggájaim vele kapcsolatban, viszont minden másban meg tök jó. Tehát, hogy nehéz azt mondani, hogy nem szívesen használom, és más használok helyette, mert hogy ugyanezek a technikai paraméterű eszközök, amik ugyanezt tudják, azok mondjuk egy másik gyártónál 30-40-50 ezer forintok, amit meg nem szívesen adsz ki, hogyha ott van házon belül egy, ami meg tudja ingyen, vagy hát kb. Ingyen.
Igen.
De ugye tudjuk, hogy semmi sincs ingyen, tehát hogy ez a hátrány. Ja.
Akkor hallottam egy olyan érvet ez ellen a cucc ellen, hogy világít. És hát ez zavar. Sokakat zavar. Sokan nem tudnak aludni, hogyha valami fényforrás van a közelükben, és hát nem lehet kikapcsolni azt a kis világítást ott az elején, és fehér. Tehát még csak azt sem lehet, hogy az ember leragasztja szikszalaggal, fekete szikszalaggal, mint az előző elődjét, mert az fekete volt, azt le lehetett ragasztani. Na hát erre jó megoldásra a 100 forintos fehér szikszalag, amit lehet kapni majdnem mindenütt, ahol szikszalagot lehet kapni. Tehát igazából azt is le lehet ragasztani, de sokkal komolyabb gondok vannak ezzel a kütyűvel amúgy. Volt egy write-up arról, hogy felnyomták és szalaszét hackelték ezt az eszközt néhányan, security researcherök, kutatók, majd előkeresem, és bedobjuk a olvasnivalók közé, az adáshoz kapcsolódó olvasnivalók közé, de egyébként, ha már megemlítettem az elődjét ennek a készüléknek, volt egy olyan elődje ennek, ami fekete volt, lapos, azt hiszem, és az UBI, vagy UBI, nem tudom, mindegy, UBE cég gyártotta, vagy ez volt a márkája, nem tudom, tök mindegy, ez a név maradt meg belőle, hogy UBE. Ezeket onnan lehetett felismerni, hogy a MAC adresszük mindig ugyanazokkal kezdődött, ugyanazokkal a karakterekkel kezdődött. Na most ennek is volt egy leírás, ami kikerült, kiszivárgott. Ez a leírás, ez arról szólt, hogy a gyártó milyen algoritmus alapján állította be, konfigurálta elő a MAC adresszek és a, tehát a MAC adresszek, a sorozatszám, azt hiszem, ez a kettő volt, amit felhasznált, és ezek alapján generáltak mindegyiknek SSID-t, tehát hálózatnevet, és hozzátartozó jelszót. És mivel az algoritmus kikerült, egyből meg is csinálták az ellenkezőjét, vagyis hát egy olyan algoritmus csináltak belőle, egy olyan kis alkalmazást, ami a SSID-ból és a MAC adressből visszaadja a lehetséges jelszavakat, mivel ugye volt még egy tényező benne, talán a serial number, ezért, amit csak akkor látsz, ha ránézel az eszköz alján a matricára, ezért nem lehetett egyből egy az egyben megmondani, hanem egy MAC adresszhez mondjuk generált 25 jelszóvariációt. Csak hogy a jelszóvariációk mellett még legenerálta a különböző szeriál számokkal elképzelhető SSID-kat is. És amikor az ember látott egy ilyen Ubi routernek a broadcast üzenetét, mert ők ezért így dobálják magukról ki a kis broadcastokat, hogy hello, itt vagyok, elérhető vagyok. Na, akkor ebben ugye benne van az SSID név, benne van a MAC address, tehát hogyha az ember ügyes, akkor ebből a 25-ös listából megtalálja azt az SSID-t, amit épp lát az eszközével, és akkor a hozzátartozó jelszó viszont már egy az egyben azonosítható. És erre kifejlesztettek egy mobilappot is, tehát Androidra van egy ilyen mobilapp, nem tudom, hogy a App Store-ban van-e az almásoknak, de androidosoknak van egy ilyen, azt hiszem az a neve, hogy YubiKey, és akkor a YubiKey segítségével, ha megvan látsz valahol egy UPC-s eszközt, aminek az a tipikus bulk SSID-ja van, és a MAC adressze alapján ez egy UBI device, akkor a kettőt, ha beírod ebbe a UBI keybe, akkor szépen fognak eladni kb. 5 jelszót, amit kipróbálhatsz. És az egyik, az be fog engedni. Tehát ezt megint csak kipróbáltam, és tök jól működik. Úgyhogy mindenképpen, ha van a gyártó által előre beállított jelszó, meg SSID, akkor azokat is érdemes megváltoztatni, mert ez megint csak egy olyan ilyen csalogató dolog. És ami nagyon fontos, és azt hiszem ezt már Antenna is elmondta, hogy fing. Nagyon fontos időnként a hálózatot megfingelni. Van egy ilyen alkalmazás, hogy fing, le lehet tölteni mobilra, és akkor időnként...
Erről beszéltünk már szerintem.
Erre már volt szó.
Én egyébként most úgy felkaptam a fejemet egy pillanatra a fingre, hogy értem nem tudtam, hogy mi van. Nagyon. Én most alászaladtam.
Ezt beleszaladtál simán, igen. Na, tehát időnként a finggal, vagy az antival, vagy bármivel, ami egyébként így le tudja szkennelni a saját wifi-det, meg kell nézni azt, hogy van-e ott új eszköz. Mert előfordulhat, hogy valaki ott van, és rá van kapcsolódva, nem veszed észre, de a szomszéd mondjuk már rég felmondta a sajátját, és a tiédet használja. És lehet, hogy észre se veszed, mert lehet, hogy egy olyan sávszélességed van, amit valójában nem is használsz ki, csak mit tudom én, 70%-ban, vagy még annyira se. 50%-ban, és akkor a szomszédnek még rajta keresztül egy picit úgy torrentezget, vagy bármit csinált, ők mindegy. Lényeg az, hogy ő is azt használja, lehet, hogy nem ártó szándékkal, hanem neki úgy kell, mert nincs. És akkor...
Tehát
ez... ez egy valós
szándék. Adom, tehát ez teljesen mértékben.
Konkrétan,
hogy neked kellett, és nem volt.
Hanem megkeresett egy barátom, hogy új albérletbe költözött, és egy régi helyen tök jó volt neki, hogy a szomszédjának, amit tudom én, milyen az izé volt, a jelszava az kiskutya volt, és rándan a kiskutyát sétáltatott, így rápróbált, és akkor ez neki így működött, de az új helyen ez már nem megy. És akkor mondom, hát milyen hálózatokat látsz, és akkor küldött egy screenshotot, ami rajta volt egy halom ilyen UPC-s cucc, és akkor a legerősebbet így megnéztem, mondom, oké. Visszaküldtem neki az 5 lehetséges jelszót, hogy ezekkel esetleg lehet próbálkozni, ha az ember ilyenre kíváncsi, de azért inkább ne tegye, és hát aztán mondta, hogy hát tényleg az egyik kinyitotta, de azért inkább nem teszi. Úgyhogy ez egy totál reális szenárió, ez simán megtörténik.
Abszolút.
Úgyhogy ezeket érdemes csinálni.
Amit akartam mondani, de elfelejtettem.
Kipipáltam közben mindent, amit a Wi-Fi-hez fölírtam. De biztos van valami, amit elfelejtek. Ha netán eszetekbe jutna valami. Hallgatók, kedves hallgatók.
Azt akartam mondani, hogy viszonylag kézközelben jártam ilyen, hát nem feltétlen router, de ilyen szolgáltatónak szánt modem és társai fejlesztésénél, és hát szörnyű. És ugye van olyan ismerősünk, aki ilyeneknek a pentesztélésével foglalkozott, tehát illetve nem is annyira pentest, inkább sérülékenység vizsgálatával, és hát amiket ő mesélt, az is szörnyű. Tehát, hogy a manapság, ami szerintem a szolgáltatóknál van ilyen modem és router egyben, azok igazából sihalmasak. Úgyhogy érdemes ezeket, akinek van egy kis paranoiája vagy szaktudás, ezeket kiváltani bármilyen olyan eszközzel, amit ők tudnak menedzselni, vagy ők konfigurálnak be, és nyilván ez az, amit kihasználnak ilyen helyzetben a szolgáltatók, meg hát a hackerek is, hogy hát az emberek ezzel nem szívesen foglalkoznak. Tehát én, mint azért nem azt mondom, hogy szakember, de azért szakma közeli is azt mondom, hogy inkább veszem a gyári dobozost, és azt hardeningelem, amennyire tudom, de hát ez nyilván limitált, akkor nem várhatom el, hogy mondjuk édesanyám vagy nagymamám esetleg azzal foglalkozzon, hogy ő Wi-Fi routert konfiguráljon, vagy egy tűzfalat konfiguráljon. Úgyhogy sajnos ezek az out-of-box termékek, ezek mind ilyenek, hogy tele vannak lyukkal, egyszerűen azért, mert tömegtermék. A sok esetben ugye benne van még a kínai levesnek a receptje, amit valaki benhagyott, és utána az copy-pastelik a firmware-be tovább, mert nem mernek hozzányúlni, mert nem tudják, hogy mi az, és mit okoz, ha azt kiveszik. Úgyhogy, hát igen, ezek szörnyű dolgok sajnos, de a világ már csak ilyen. De szép dolgok is vannak, és vidámak vagyunk, és nem csak szomorú dolgokról mesélünk, de az IT-biztonság már egy ilyen szomorú szakma, meg egy ilyen sötét és borulátó, úgyhogy ezt kérlek fogadjátok el tőlünk, hogy mi soha nem fogunk arról beszélni, hogy milyen szép az élet, és milyen zöld a fű az információ biztonság terén, hiszen nincs ez... ilyen, tehát, hogy mi azt látjuk, hogy szörnyű módon szét van csúszva minden és mindenki, aki ezzel foglalkozik, mert hát ebben nem lehet mosolyogni, hogy jé, hát ez is milyen sérülékeny, hát ne viccelj, hát bármimet ellopják.
Annyival szeretném egyébként növelni a hallgatóknak a jó kedvét, hogy nekem időközben sikerült a Super Nintendo emulátort föltelepíteni a 3DS-emre, és most már tudok régi 20 éves Super Nintendo-s játékokat játszani.
Hurrá!
Úgyhogy igazából minden körülhet.
Na hát akkor én azt mondanám, hogy hagyjuk Bélát játszani. Én lassan Mad Max-be végviszem ezt a pályát, amit akartam. Úgyhogy köszönjük, hogy hallgatóink voltatok, támogassatok minket Patreonon, illetve gyertek Telegramon csacsogni, illetve csodáljátok a logónkat, és jelezzetek vissza, hogy milyen, hogy tetszik. Ugye kikerült most már a hivatalos logónk, amiért itt is szeretném megköszönni Bélának a kétkezi munkáját, hiszen ez egy eléggé kézműves logó lett. Úgyhogy dicsőjétek ti is.
Köszönöm szépen. Múlt héten, amikor még belharangoztuk, akkor még nem volt kész, akkor még csak hazudtunk, hogy lesz. De időközben lett.
Ez egy olyan paradoxon, hogy amikor mi beszéltünk róla, akkor még nem volt kész, de amikor a hallgatók ezt hallgatták, vagy hallgathatták, akkor már rég kész volt, és ki is volt publikálva. Úgyhogy ez egy ilyen podcast idővonal, ezért beszélünk mindig podcastekben ilyen relatív időről, tehát, hogy nem az, hogy mit tudom én, 10-én, meg 11-én, hanem így két nap múlva, meg valamelyik hétfőn, meg kedden, tehát, hogy nem fixálunk semmit. Úgy az idő az nem fix ilyen szempontból. Na, tényleg köszi szépen, és nektek szép estét, srácok, köszönöm a beszélgetést, találkozunk jövő héten.
Srácok, én viszont lépek, mert nekem izét kell vágnom, Walking Dead utolsó részt kell vágnom, mert életveszélyben vagyok. Találkozunk jövő héten.
Igen, és addig is dicsérjétek a logónkat, meg nézzétek jól meg a logónkat. Bár az én logóm nem kíván dicséretet, amúgy is tök jól működik.
Oké.
Na, hellosztok.
Na, majd a végét vágd le, mert túl hosszú.
Levágom a logónak a végét.
Na, sziasztok.
Szevasztok.